A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. A világjárvány Romániában is az elmúlt több mint két évben a felnőtt munkavállalók mintegy ötödét, közülük is döntően a középkorosztályt otthoni munkavégzésre kényszerítette. Ennek a tendenciának az egészségügyi, fiziológiás és lélektani hatásai egyaránt vannak. A mozgásszervi panaszok egy része az ízületek, porcok, izmok más jellegű igénybevételével, illetve az ezzel összefüggő idegrendszeri terheléssel és a munkafeltételek változásával összefüggő stresszel kapcsolatosak. Mai meghívottam a Marosvásárhelyi Prokardi Alapítvány munkatársa Kovács Tibor fizioterapeuta. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Érzik a gyógytornászok az elmúlt két esztendő hatásait, azt, hogy elég sokan otthoni munkavégzésre váltottak, elég sok ideig mozgásban is korlátoztak bennünket, több a mozgásszervi panasz mostanában?
Sajnos igen. Ezek a megkötések nagyon negatív hatása voltak az emberek többségére. Legfőképp mentalitásban is nagyon változott rossz fel a helyzet, mivel ez a bezárkózottság, elszigeteltség jelentkezik sokaknál. Sokan szenvednek COVID utáni problémákból, post-COVID tünetegyüttesekkel, amelyek sok esetben elég komolyak. És hát próbálunk mindenkin segíteni, és legfőképp felhívni a figyelmet arra, hogy manapság, amikor a stressz és a bizonytalanság még nagyobb, még fontosabb az, hogy ügyeljünk magunkra és előzzük meg a bajokat. Ez a leghatékonyabb formája annak, hogy tegyünk az egészségünkért.
Ezek rövid távon jelentkező panaszok, vagy akár akutizálódhatnak is?
Hát általában ezeknek egy ilyen kumulatív összegyűlő jellege van, hogy hát fáj egy kicsit, de azért annyira még nem veszem figyelembe, és aztán napról napra tovább rosszabbodik a helyzet, és történhet egy olyan megterhelés, ami még inkább rátesz egy lapáttal. És sajnos van egy olyan tendencia is, hogy a legtöbben, mivel hogy időhiányba szenvednek, és hát magukkal foglalkoznak a legkevesebbet, már úgy fordulnak hozzánk kezelésekhez, hogy eléggé nagy a probléma, eléggé összegyűltek a bajok.
Igen, beszélünk mindjárt a lelki problémákról is, de a mozgásszervi panaszok kapcsán mely testrészek kapcsán, vagy mely testrészeken érzik leginkább a panaszokat?
Hát a leggyakrabban, mivel hogy sokat csökkent az utóbbi évtizedekben, akár évszázadokban is a mozgásunk, ezért leginkább a gerincünk, de ugyanúgy a többi ízületek, a lábak szintjén az ízületek, a karokvállak problémásak, és egyre többen szenvednek ilyen bajokban.
Az milyen problémákat válthat ki, hogyha ha keveset sétálunk, keveset mozgunk gyakorlatilag, de a séta az ugye az a mozgásfajta, amely nem is megerőltető, de erősítheti izmainkat, ízületeinket.
Hát a séta folyamán gyakorlatilag egy az, hogy kint vagyunk a természetben általában, jobb esetben, és hát nagyon jó hatása van a légzésünkre, a tüdőnkre, kardiopulmonális rendszerünkre, a vérkeringésünkre. Legfontosabb a között említeném, hogy a mozgásnak a stresszódó hatása mennyire jó. Tehát, ahogy kiszabadulok a négy fal közül, és kimegyek a levegőre, egyből másképp érzem magamat, és másképp látom a világot.
Hol sétáljunk, amennyiben szeretnénk? Ugye a betonon való séta, az egyenes talajon való séta nem feltétlenül tesz jót.
A séta önmagában, hogyha kemény felületen megy végbe, nem feltétlenül tesz nagyon rosszat, de viszont a túl egyenes felületeken, akár aszfalt, beton, ugyanúgy a lakásban is minden egyenes, nem vesz annyira igénybe az izületeinket, nem erősíti meg az izületeink körül levő kis izmokat, melyek tartják az izületeket, és elég egy kisebb rossz mozdulat, és már is megerőltettem a bokámat, vagy akár el is vesztettem az egyensúlyomat, elestem. Emellett még aláhúznám a hol szempontjából, hogy olyan részeken, ahol tisztább a levegő, ahol nincs olyan nagy közlekedés, és hát ezt egyébként Kikeli Pál professzor úr által elindított tervként a 100 méter az egészségért projekt révén úgy terveztük, hogy a városban mindenkinek elérhető távolságban legyenek olyan egészséges távok, ahol kap megfelelő tájékoztatást, akár gyakorlatokat is végezhet, periodikusan szakemberekkel találkozhat és kérdezhet. Úgyhogy ez egy nagyon pozitív kezdeményezés volt.
Igen, ami aztán alább hagyott most az elmúlt két esztendőben, valamit változott, hogyan tapasztalják a városvezetés hozzáállása ehhez a projekthez, a 100 méter az egészséget?
Egyelőre nem tudok róla, de nagyon remélem, hogy ez be fog következni, mivel az emberek egészsége a legfontosabb, a legalapvetőbb.
Miért fontos az, hogy főleg gyerekek esetében, ma már nem divat, ugye még az én gyerekkoromban is elég sokat jártunk mezitláb, főleg vidéken, ugye köves úton, nem is mindig szerettük, hogy a kövek szúrták a lábunkat, de önök fizioterapeuták azt mondják, hogy ez egy nagyon is jó dolog. Miért jó az, hogyha ha hagyjuk a gyereket mezitláb járni, és nem feltétlenül, és nem mások által használt cipőbe járatjuk a gyereket?
Hát ez nagyon fontos a fejlődés szempontjából az izomzatuk fejlődéséhez, mivel hát sajnos most már ilyen lehetőség egyre kevesebb, és gondolom, hogy ezért is mennek a gyerekek kevesebbet mezitláb, mert ugyancsak az aszfaltbeton az hódít, és elég nehéz gyepet vagy homokot találni, ahol a legideálisabb ez a fajta mozgás, de mindenképp jó ezt keresni. A gyermekeknek a talpszerkezet, a talpizomzata, emellett a talpunktól a fejünk búbjáig kihat az, ahogy mozgunk, és ahogy azt az alapvető izomtömeget kifejlesztjük, mely szükséges ahhoz, hogy egészséges felnőttek legyünk továbbra is, és a mozgást szeressük és keressük ezáltal. Gyermekeknél ugyanúgy nagyon fontos a fejlődési periódusban az, hogy a gyermeket kell hagyni, akár kúszni, mászni, mert ekkor is olyan izmok erősödnek és fejlődnek meg, nagyon-nagyon fontosak, alapvetőek az ahhoz, hogy mi nekünk megfelelő tartásunk legyen. Ne jelentkezzenek a gerinc problémák. Sajnos a különböző elektronikai eszközök, tévé, telefon, tablet, hasonló, ugyancsak tovább rontják azoknál a helyzetet, akiknél nincs meg ez az alap. Tehát egy rossz tartás, egy több ideig fennmaradó rossz tartás az nagyon negatívan hat ki az egyébként egészséges gyermeknek a tartására is.
Jó az, hogyha a gyereket, mit tudom én, edzőterembe küldjük már fiatal korába, vagy hol mozogjon a gyerek?
Az edzőtermek jók, de egy nagyon fontos dolog, hogy sokan ezt úgy veszik, hogy hát neki ugranak gyakorlatilag valamilyen edzésformának, anélkül, hogy tudnák azt, hogy milyen az ő egészségi állapotuk, milyen az izmuknak a helyzete, az izomzatuknak a helyzete, tehát nagyon fontos azt felmérni, hogy ki hogyan is áll, mielőtt elkezdene egy ilyen mozgásprogramot, mivel több baj lehet belőle a végén, mint ami hasznot hoz.
Melyik a legegészségesebb sport? Minden sport egészséges nyilván, de azt mondják, hogy úszás az, ami a leghasznosabb a gyerekek fejlődése szempontjából. Ezt meg tudja a fizioterapeuta erősíteni?
Az úszás az mindenképp jó, tehát minden sportnál, hogyha valaki már profi szinten űzi, akkor már egy fokozottabb terheltség van rajtuk, ami jó, de viszont, hogyha ezt úszásba üsszük, akkor ugyancsak jelentkeznek ennek negatívumai, de leginkább az úszást mondanám én is a legegészségesebb mozgásformának. Úszás, torna, mozgásséta, egy változatos mozgásforma. A séta például, beszéltünk róla, nagyon jó, de viszont nem dolgoztatja meg az egész testünket, a keringésünket aktiválja, a légzésünknek nagyon jó, és senki ne értsen félre, nem rossz dolog, de mellette jó még tornázni, úszni, olyan mozgásformákat választani, ami tetőtől talpig átmozgat minket egészségesen.
Amennyiben egy intenzív gyaloglást választunk, az már jobb?
Az már intenzívebb a hatása, tehát jobban igénybe veszi az izomzatunkat és a kardiopulmonáris rendszerünket, és jó hatása van.
Mennyi az az időtartam, ha már itt az ülésről, meg egészségtelen életmódról beszélgettünk, szóval mennyi az az időtartam, amit egy helyben ülhetünk anélkül, hogy károsodna a gerincünk, a lábaink, az izmaink általában? Mennyi idő után jó, ha tartunk egy szünetet?
Mindenképp egy olyan 25-30 perc után jó egy pár perces szünetet tartani, akár munka közben is, amennyire engedi a lehetőség természetesen, mert hogyha 25-30 percnél többet ülünk egy húsztamban, egy képernyő előtt, egy íróasztalnál, akkor már lankad a figyelmünk és a teljesítő képességünk is csökken. És hát sajnos ez az egészségünkre is napok, hetek, hónapok, évek alatt megteszi a negatív hatását.
Igen, és hát ugye az a gond, hogy hajlamos vagyunk ott felejteni magunkat a képernyő előtt. Erre létezik valamiféle, nem tudom én, módszer, hogy figyelmeztessük magunkat, vagy észrevegyük azt, hogy mert ugye 20 perc, 25 perc számítógép előtt nagyon gyorsan elszalad.
Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy hát a technikának vannak a pozitívuma is, úgyhogy mindannyiunkat már lassan körülvesznek az okos telefonok, vagy akár egy óra, amit be lehet állítani, hogy jelezzen 25-30 percenként számunkra, azért, hogy tudatosan tudjunk ennek eleget tenni a mozgás igényünknek.
Igen, erre voltak jó régebb az áramszünetek, ugye?
Igen.
Egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani.
László vagyok Nyárádszeredából.
Hallgatom.
Márciusban be voltam utalva a szovátai kórházba a következő diagnózissal. Spondiloz stare cupa fractura stare corp vertebral D12. Én inzulin függő cukorbeteg vagyok, 71 éves. A kérdésem a következő. Nekem kiírták a fizioterápiát, de a családorvos azt mondta, hogy ilyen magas fokú cukorbetegséggel nem szabad fizioterápiára menni. Tessék mondani valamit.
Igen, köszönjük a kérdést, László.
Jó napot kívánok. Az nagyon fontos, hogy a vércukor szintje rendeződjön, tehát hogy ez megfelelő szinten kordában legyen tartva, mivel ez önmagában is sok negatív hatást vált ki a szervezetünkből. A fizioterápián belül sokféle kezelés van, és sok mindent tudnék említeni, de mindig a mozgás az, amit aláhúzok, mivel ez a legaktívabb, és ez segít a probléma okára hatni minden egyes esetben. Tehát a vércukorszint csökkentésében is egy megfelelő mozgásprogram nagyon sokat tud segíteni az állapotán. Ez a legfontosabb, hogy megfelelő szakembernek a segítségét kell kérni. Természetesen a diabetológus orvossal konzultálni erről, de mindenképp először ezt a vércukorszintet rendezni, amiben a mozgás nagyon tud segíteni.
Tehát gyakorlatilag akkor valóban nem ajánlott magas vércukorszinten rendelkező személyeknek a fizioterápia?
Hát ez a cukorszinttől függ, hogy milyen magas a vércukorszint. Itt általában a diabetológus az, aki ezt eldönti, hogy lehet-e vagy nem, vagy milyen szint alatt lehet ilyen kezelést elkezdeni. Természetesen negatívan kihat a magas cukorszint ilyen esetben is, hogyha fizioterápiáról beszélünk.
Uh-huh. Igen, és hogyha már szóba jött a fizioterápia, szeptember 8-a a fizioterápia világnapja volt, és hát már többször beszélgettünk arról, hogy tulajdonképpen a fizioterápia arra jó, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy valami nincs rendben a testünkkel, de fizioterápia versus mozgás, mit tud ennek kettőnek a kapcsolatáról mondani nekünk?
Hát a fizioterápia sok fogalmat, sokféle terápiát foglal magában, de ugyancsak a szerves része is az alapja a mozgásnak, legfőképp a gyógytorna, de itt is aláhúznám azt, hogy a megelőzés a legfontosabb. Tehát a fizioterápiának is úgy az igazi hatása, hogyha tudjuk, hogy bizonyos szintű megterheléseknek vagyunk kitéve, ami szerintem manapság az emberek döntő többségére érvényes, akkor előzzük meg ezt a problémát, és végezünk periodikusan fizioterápiás kezeléseket megelőző jelleggel, akár kezelő jelleggel is, hogyha szükséges, de viszont a mozgás legyen az alap mindenféleképpen, mindenki számára.
Igen, attól függetlenül, hogy valaki fiatal vagy idős, mert idős személyeknél azt tapasztaljuk, hogy hát ők hát nem igazán szoktunk mozogni, nehéz nekünk rászokni erre a mozgásra. Hogyan tudjuk magunkat rászoktatni a mozgásra, hogy napjában azt az 5-10-15 percet, mert annál több azért nem kell, az már jó, hogyha annyit mozog az ember, hogy egy kicsit a berosdásodott izmainkat megmozdítsuk.
Hát a napi 10-15-20 perc az már elég jó, de hát lehet ennél kicsit többet is ajánlott, mivel van mit ellensúlyoznunk, ami összegyűl az évek, hónapok alatt. Mindenképp én azt javasolnám, hogy mindenki számára jó az, hogy szakembernek a segítségét kikérje. Számomra nagyon inspiráló volt, mivel említettük ezt a korosztályok szerinti mozgást, hogy hát szívbetegeknek is tartok mozgásprogramot, és hát nagyon inspiráló volt, hogy akár 80 évesen vagy a fölött is mennyire jó kondícióban tud lenni valaki. Akár egy szívroham, egy bypass, egy stent, egy pacemaker betétele után is, hogyha tudatosan odafigyel az életvitelére.
Tiszteletem, a gyermekeim lúdtalppal és bokasüllyedéssel küszködnek, csináltattunk talbetéteket, de utána olvastam a dolognak, maradtunk a mezitlábaskodásnál és torna gyakorlatoknál. Jól döntöttem, István?
Ez egy komplex téma, tehát itt is nagyon fontos az, hogy milyen szintű lúdtalp problémáról beszélünk és bokasüllyedésről, és természetesen ez így van, tehát én leginkább azt mondanám, hogy a kettő kombináció a legideálisabb, hogyha ajánlott volt lúdtalp betét, akkor emellett mozogni, tornázni és megfelelő specifikus gyakorlatokat végezni, visszaerősíteni azokat a talpizmokat, és a betét segítségével megfelelő pozíciót adni a lábfejnek.
Mert hogy lehet adott esetben ellenjavallott is akár a talbetét? Azt írja is, hogy utána olvasott, és azért mondta.
Hát különböző lehetőségek mindig fennállnak. Természetesen ez a szakorvosnak a véleménye a döntő, aki megmondja, hogy javall-e lúdtalpbetétet, vagy nem. Enyhébb esetekben természetesen nincs rá szükség, de akkor is fontos az, hogy megerősítsük a talpizmokat, hogy ne romoljon a helyzet, sőt, hozzuk helyre azt, amit kell.
Uh-huh. Milyen mozgásokkal lehet ezt helyrehozni? Főleg, hogyha mezitláb járunk többet, az segít nagyon jó?
A mezitlábjárás feltétlenül segít, persze itt nagyon nagy szerepe van a felületnek is, tehát vannak specifikus eszközök, felületek, programok, minek segítségével még hatékonyabbá tehetjük ezt a folyamatot. Általában az, amit mondtam, hogy ez a túl egyenes talajon való menés, mind cipőben, mind pedig mezitláb nem annyira veszi igénybe a mi izomzatunkat. Mind a talpizomzatot, de mind a bokánk, térdünk, csípünk, gerinc körüli izmainkat nem erősíti annyira, nem dolgoztatja meg őket.
Miért fontos, hogy jó minőségű cipőt használjunk egyáltalán? Mi az a jó cipő? Mert most annyiféle cipőt, lábbelit vásárolhatunk, de mi az, ami jó?
Hát szerintem változó mindenkinek, ami a legmegfelelőbb a lábának. Természetesen függ attól is, hogy milyen tartást ad a mi lábunknak, és mindenkinek milyen az egyéni helyzete. De hogyha például beszélünk specifikus futócipőkről is, hát ezek nagyon jók a futásnál, felvesznek a sokokból, de beszéltük ezeket az edzéseket, és sokan szaladnak kemény felületen, aszfalton, betonon futócipővel, akár minőségi futócipővel is, ami nem elégséges. Egy megfelelő futási technika szükséges hozzá, és egy megfelelő felületen való futás. Nem hiába vannak a futópályákon lágyabb felületek, mivel ez jobb a mi gerincünknek, izületeinknek is.
Léteznek ezek a bizonyos domború talpú cipők. Ezek segítenek a gerinc problémák megoldásában?
Sokat javítanak a helyzeten, mivel hogy ugyancsak egy instabilitást adnak. Tehát ugyanúgy, mint ahogy egy egyenetlen talajfelület megdolgoztatja nekünk a bokánkat, a talpizmainkat és az izület körüli izmainkat, ugyanúgy, hogyha egyenes felületen megyünk, és ezt egy kicsit instabilá tesszük, nagyon jót tesz. Persze megfelelően használva.
Mondottam, hogy szeptember 8-a fizioterápia világnapja. Miért? Miért fontos, hogy kialakult ez a tudományág? Önök fizioterapeuták mit szólnak ehhez?
Hát, mint említettem, manapság ez még fontosabb. És hát a fizioterápia az a gyógyításnak a legősibb formája. Tehát akár már év ezredek előtt, ezelőtt is az ember használta a fizioterápiát, bár nem tudott róla. Példának okáért, hát az ultrahang kezeléseket mi alkalmazzuk a fizioterápián belül, melynek fájdalomcsillapító hatása van, vérkeringés segítő hatása van, gyors rezgéseket jelent, melyek pozitív hatása vannak a testünkre. Ezt jelenleg specifikus kristályokkal indukáljuk, ezeket a rezgéseket alakítjuk ki, amelyek elektromos áram hatására rezgésbe jönnek. De régen, évezredek előtt nekünk nem volt ilyen metódusunk, és akkor olyan területeken, ahol gyakori a széljárás, sziklák jöttek rezgésbe, és ultrahangot bocsájtottak ki. És hát akkoriban az emberek nem értették, de ilyen helyekre érkezvén többet maradtak, mert jól érezték magukat, ösztönösen keresték ezeket a zónákat, és később kiderült, hogy hát az ultrahangnak a jó voltából.
Most van biztosítóházi támogatás a fizioterápiás kezelésekre?
Igen, igen, van biztosítóházas támogatás a kezelésekre, és hát újabban most már van a biztosítóház által a gyógytorna programokra is támogatás, úgyhogy ez is igénybe vehető. Sajnos elég kevés az egy napi terápiára eső támogatás, ezért szükséges várni, türelemmel lenni, de ebben a helyzetben is lehet segíteni.
Igen, azt írja egy hallgató, jó napot kívánok, a mezitlábjárás ajánlott idősebb korban is árthat, hogyha megfázik a láb. Hát, nyilván, hogy nem tesz jó, de akkor kell járni. Én kipróbáltam idén nyáron, kimentem mezitláb az udvarra, hát a fázástól nagyon távol voltam, annyira forró volt a beton, hogy nem tudtam mezitláb járni gyakorlatilag.
Hát ez így van, hogyha valaki fázos vagy érzékenyebb, akkor jobb olyan kondíciók mellett mozogni, hogy ne fázon, tehát melegebb felületeken mozogni, vagy akár benne a lakásban úgy kialakítani felületeket, amiken lehet menni, vagy a nyárnak a melegét kihasználni. Természetesen idősebb korban is ajánlott, sőt, nagyon
sőt, jó. Ugye. Jó, Kati kérdezi, gerinc problémával szeretnék gyógytornát kezdeni, mi az eljárás, hogy tudok beiratkozni a programba?
Hát először is mindenképp szükséges egy felmérés, és ennek tükrében a problémát lehet orvosolni egyénileg, vagy akár csoportosan, úgyhogy akár nálunk a rehabilitációs központunkban fel lehet iratkozni, és akkor egy kolléga, aki gerinc problémákra szakosodott, megvizsgálja.
És általában csoportos torna, vagy az egyéni torna ajánlott, mert tudom, hogy létezik az a lehetőség is, hogy megtanítják ugye erre a tornára a pácienst, és akkor otthon azt a napi 10-15-20 percet elvégzi.
Ez így van, tehát az, hogy csoportos vagy egyéni torna, az a probléma mienségétől függ, hogyha nem beszélünk egy túlzottan erős akut problémáról, akkor lehetséges a csoportban is tornázni. Ugyanúgy ez az otthonra elsajátított gyakorlatok nagyon hasznosak és szükségesek ahhoz, hogy sikerüljön helyrehozni az illető problémát.
Azt írja Vera Csíkszeredából, szívbeteg vagyok, nem akarnak masszírozni, miért vonakodnak? A szívbetegségnek se javallott a masszázs? Hát nem a szívbetegségre, szívbetegeknek.
Igen, igen. Különböző szívbetegségek esetén ugyancsak a kardiológus szakorvos döntés alapján ezt nem lehet végezni, de itt nagyon fontos precízen megállapítani, hogy milyen problémáról van szó. Tehát mindenképp én azt mondanám, hogy egy kardiológusnak kikérni a tanácsát ebben a helyzetben először a legjobb.
Mai meghívottam a Marosvásárhelyi Prokardia Alapítvány munkatársa, Kovács Tibor fizioterapeuta. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk @marosvásárhelyiradio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Az unokám 2 éves, és az egyik lábával nagyon befele lépik, tehát egészen az egyenes talpával, és akkor úgy befele, hogy 2-t lépik, és akkor bukdácsol. Mi a teendő? Nagyon szépen megkérném a doktor urat, ha választ adna nekünk.
Köszönjük szépen a kérdést!
Jó napot kívánok! Doktorátusom nincs ebben a témában, fizioterapeuta vagyok, úgyhogy hát ebben az esetben én azt mondanám, hogy mindenképpen szükséges az, hogy felmérni a konkrét helyzetet. Az elmondottak szerint, amit tetszett mondani, hát annál a lábánál egy talpozott süllyedés van, és megfelelő felmérést igényel, és ennek függvényében lúttal betétet és tornát, vagy ezek közül a torna a legeslegfontosabb, de ez szükség esetén kell lúttal betét is.
Most ekkora korban ugye, egyáltalán ajánlott minél korábban elkezdeni, ugye, ezeket igen, a torna igen. gyakorlatokat, mert annál nagyobb az esély a helyrehozható, tehát ez korrigálható teljes mértékben?
Itt is arról beszélünk, hogy mennyire súlyos az állapot, tehát mekkora a talbótozott süllyedés és a lábfejnek a szerkezete, hogyan áll. A legtöbb esetben korrigálható, extrém helyzetekben vannak, hogy beavatkozást is igényel, akár sebészeti beavatkozást is.
Vagy bizonyos hámokat, vagy ebben az esetben nem?
Nem feltétlenül, a hámok azok inkább a törzsnek a szintjén vannak, de a lúttal betétek általában szoktak ez esetben ajánlottak lenni.
És ebben is tudnak a prokardiának
természetesen segíteni? Természetesen, akár csoportos program is van gyermekek számára, vagy vannak egyénre szabott programok, mint gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek, időseknek, halúttal problémáról, ha gerinc problémáról beszélünk. Úgyhogy mindenképp szükséges egy felmérés ebben a helyzetben.
Igen, és mindenképpen időben el kell kezdeni ezt a terápiát. Anna írja, jó napot kívánok, sarokkinövésnek a kezelési módjára lennék kíváncsi, Anna.
Hát többféle kezelési módja van a fizioterápián belül, úgyhogy mi leginkább a lézer és ultrahang kezeléseket ajánljuk, de emellett vannak más terápiás formák is, amelyek ajánlottak szükség esetén.
Mert ez gyakorlatilag egy ilyen csontkinövés a sarkon? Vagy
gyakorlatilag egy gyulladás történik a saroknak a környezetében a lábfejünknél. Ahogy beszéltük, a rossz lábbeli, tehát megnyomhatja egy cipő, és ennek következtében is begyulladhat, és a gyulladásnak az okán hát kálcium rakódik le pici izmainknak a tapadási pontjánál, az inaknál, és hát ez röntgenen tényleg úgy mutat, mint egy tüske belül a sarkunkon belül.
És akkor ezt gyakorlatilag eloszlatják?
Legfőképp a fizioterápiának az a célja, hogy megnyugtatja ezt a zónát, és utána, hát ezt eloszlatni nem igazán lehet, de viszont megnyugtatni a környező zónát, igen, és ezáltal elmúlik a fájdalom. Ilyen esetekben is vannak specifikus talpbetétek, ami pont úgy van kialakítva, hogy ott van egy bemélyedés, ahol ez az úgynevezett tüske van, és nem nyomódik úgy a felület. Tehát van, amikor a fizioterápia mellett ilyen talpbetét alkalmazása is ajánlott.
Uh-huh. És akkor ez a fájdalom időnként kiújulhat, hogyha ha ott nyomás éri azt a képződményt?
Hát úgy, mint eredetileg és bárkinél lehetséges, ez kiújulhat, de ha oda van figyelve rá, főleg, hogyha tudjuk, hogy ilyen problémában szenvedünk, jobb megelőzni a bajokat. A megelőzés az mindig hatékonyabb, mint egy akut problémának a kezelése.
És műtéti beavatkozás lehetséges? Mert nyilván ez már nem a fizioterapeutának a dolga.
Nem igazán szoktak vagy ilyen nem, esetekben nem műtéti beavatkozásokat végezni.
Uh-huh. Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok! István vagyok.
Jó napot kívánok!
Én Kolozsváron voltam, a leányom ott dolgozik a fizioterapia, rekuperálé kórháznál laboráns, és megkérte a professzort, hogy engem nézze meg a térgyemet. Levittek a rökönre, megrögönyöztek, és mikor elmentem le a professzorhoz, hogy konzultáljunk itt, azt mondta nekem, hogy bár ő is, mi már túl vagyok a 80-en, és azt mondja, bár neki is ebbe a korba ilyen térgye lenne. Atlétizáltam máskülönben fiatal koromban. És azt mondta nekem, hogy menjek sós vízbe. Na most a múlt héten, nem ezelőtt egy hónappal voltam Parajdon, a wellnessbe, az sósvíz, ugye?
Igen.
És akkor megzavart, hazajöttem és megzavart, nem tudom miért, fáj a lábam elég nagyon. És azt mondták nekem, hogy ez csak egy hónap múlva jön helyre, vajon ez igaz-e? Azt akarom kérdezni öntől.
Csak egyszer volt?
Nem beszélt most a... Nem beszélt, tessék?
Csak egyszer volt parajdon, vagy hosszabb keze, több napon keresztül volt?
Hát több napon, 12 napig voltam. 12 napig voltam. És azt szeretném mondani, hogy ugye itt vannak a büdös fürdő, a Hargitán, akkor udvarhelyen volt a Szelke, ugye az én szerintem az volt a legjobb. Ön nem beszélt még a fürdőkről, hogy ezekről a sorsfürdőkről, vagy a, mondjuk a büdös gödörös erről. Úgyhogy kérem szépen, ezt meghallgatom az adást. Jó,
köszönjük szépen, viszont hallásom.
Hát úgy, mint minden terápiánál, ugye a fizioterápiánál is, bár a természet energiáit használja, de reakciót vált ki a szervezetünkből. És ez esetben előfordulhat többeknél, hogy kivált fájdalomerősödést, különböző tünetegyütteseket, amik nem kellemesek. Ezért is jó az, hogy hát ne a tüzet oltsuk, hanem előzzük meg a bajokat. Én nem mondanám pontosan azt, hogy mennyi ideig fog ez a fájdalom fennállni, de nagy eséllyel el fog múlni hamarosan. A fizioterápián belül egyébként több mindent nem érintettünk, mivel hát egy nagyon szétágazó terápiaforma, úgyhogy a fizioterápián belül van a fizikoterápia is, amit hát a két fogalmat több esetben keverni szoktak, de hogy egy pár szóban elmondjam, hogy a gyógytornán kívül hát a fizioterápia magában foglalja a gyógymasszást, a hidroterápiát, a balneos klimatoterápiát, a gyógyvizekkel történő kezeléseket és a diétákat is. A fizikoterápia, ami egyébként a fizioterápiának a része, benne helyett lel az elektrostimuláció, az ultrahanggal történő kezelések, polarizált fénnyel történő kezelések, és a lökés hullámterápiák, vagy másnél sokvévterápiák. Tehát ezeknek számos pozitív hatása van, sokat lehet róluk beszélni, de én azt mondom minden egyes esetben minden korosztálynak, hogy a leges-leges legfontosabb, újra aláhúzom, a megelőzése a problémáknak, hogy a saját kezünkbe vegyük az egészségünket. Az, hogy tegyünk érte minden nap egy kicsit, mivel a közérzetünk is javul, tudjuk azt, hogy az egészségünkért tettünk, és számos pozitív hatással megelőzzük a bajokat.
Igen, a szolgáltatásokat pedig kell bővíteni post-covid tünetektől szenvedő páciensek rehabilitációjában is segítettek a Procardi Alapítványnál. Most is végzik ezt a terápiát?
Igen, jelenleg is vannak post-covid terápiáink, és hát a gyakorlatban is látszik, hogy mennyire hatékonyak ezek a kezelések. Itt mind fizioterápia, azon belül lézer és magnetoterápiás kezelések nagyon hatékonyak a tüdőszövetnek a regenerációjában, de specifikus tornagyakorlatok és leginkább légzőgyakorlatok, mivel mindenki számára nagyon fontos az, hogy megtanuljon helyesen lélegezni. Ha post-covidról beszélünk, ha akármiről beszélünk.
Mekkora az igény ezekre a kezelésekre, mert hogy sajnos sokakat érintett, és hallhatunk olyanokat, hogy főleg maradandó légzőszervi problémák maradnak.
Az igény az szerintem jóval nagyobb, mint amennyien eljutnak ilyen kezelésekre, tehát sokan nem is tudnak róla, hogy létezik ilyen lehetőség. Fontos ennek tudatába lenni, hogy mennyire jót tesz ez az egész kezelési komplexum a javulásért.
Ezt tehát egyénileg végzik páciensek?
Igen, ezt egyénileg végezzük, a post-covid rehabilitációt.
Uh-huh. És létezik erre is egészségbiztosítási támogatás?
Igen, van a biztosítón keresztül alap erre a terápiára.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Marosvásárhelyi Procardi Alapítvány munkatársa, Kovács Tibor fizioterapeuta. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a meghívást.